Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
2019. augusztus 20-án este 8 óra 5 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A mai tudomány szerint az emberi értelem az agyban van. Az agy, mint fizikai szerv látja el azokat a funkciókat, amelyek az ember lényegét adják, az intelligenciát, az értelmet, a lelket és akár a szellemet is. Például egy ateista, materialista ember sem feltétlen mondja azt, hogy nincs lélek vagy szellem, de ezeket az agy az értelem részének tartja, vagy például a lényegének. Témánk a lélek intelligenciája. Vendégünk dr. Köllő Gábor, teológus, vallástörténész. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, hallgassák meg a mai műsorunkat is. Még pár perc és kezdünk.
Jó, ha túl sokat nem vársz tőlünk, nekünk korlátok kellenek. Párat félrelöktünk, s össze is törtünk, most itt vagyunk együtt, s együtt veled. És most jók vagyunk, rendes gyermekek, körben szép ruhák, tágra nyílt szemek. Nézd, az emberek, mind-mind angyalok, együtt élnek át épp egy szép napot. Omló tornyaink és a váromok, rosszat álmodó fényes templomok, lustán áradó felhőképeken, ott egy kis mosoly, s elhiszem. Én csak elvétve járok arra, hova hétköznap nem vezet, s néhány idegen a reményhez bújik, hogy egymáson olykor segítsenek. És az ember jó, és most elhiszem, nézd a füstön át, ott az értelem. Tömjént égetett, kőből alkotott, s ott a lágy kenyér, melyen visszadom. Éppen elhiszem, ők sem bántanak, kint a harcosok épp csak játszanak. És a törmelék majd csak összenő, s minden újra él, újra nő. Mind a gyertyák, mert ha nem látunk, kétkedünk, s túl a megfoghatón nincsenek társak, s ha nincsenek itt sem, az túl sok nekünk. Hívtak téged is, így az illendő, mert az esküvő, így lesz esküvő, sorra adják fel mind a józanok, mert a tiszta víz borrá változott, ez most esküvő, fényes néha nap, tőled kapható áldást osztanak. Tarka kételjünk fedje hófehér, míg az esküvő véget ér.
Jó estét kívánunk még egyszer, amint azt már jeleztük, ma esti beszélgető társunk dr. Köllő Gábor, teológus, vallástörténész, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió és a Lélektükör mikrofonjai előtt. Szervusz Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök ennek a csodálatos Zorán számnak, amely tehát annyira kozmikus jellegű és annyira emberi, hogy szinte azt lehetne mondani, hogy a mai témához jobb zenét nem is választhattunk volna. Szent István király ünnepe van, és Szent István király is azon emberek közé tartozott, aki a korlátait nem szégyelte. Tehát országunkat úgy ajánlotta föl, hogy a tehetetlenség benne emberségé vált, és ennek következtében lett ő igazán szent. A számban is azt hallottuk, hogy azok az emberek, akik angyalok, azok szentek, és azok a szentek, akik igazán emberek, azok angyalok. Talán azt hiszem innen indulhatnánk el, amikor a szellem és a lélek intelligenciájáról beszélünk.
Köszönjük szépen, Gábor. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat, hiszen élő beszélgetésről van szó. A Lélektükör mostani elérhetőségei, SMS üzenőfala 0740-274-165, a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Keressenek rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör. Gábor, a mai témánk tehát a lélek intelligenciája. Igaz, korábbi műsorainkban már beszéltünk a szellemről, lélekről, de dacára ennek mégis arra kérünk, hogy definiáljunk, mi a szellem, mi a lélek szerepe, és mit kell tudni a szellem intelligenciájáról.
Hát rengeteg olyan fogalom van, amit az ember a tudomány és a tudományosság folyamán úgy próbál használni, hogy körülírjon valamilyen érzést azzal. A kérdés komplexitását az jelzi elsősorban, hogy az ember legtöbbször ki szokta szakítani magát a természetből, és nem a nagy természet részeként éli meg az életét, hanem azt gondolja, hogy az ő világ az egy privilegizált világ, csak ő kapta meg azt az impulzus rendszert, minek következtében azt tesz az életével, amit akar. Az állatvilágot és a növényvilágot és mindazt, amit matematikai pontossággal látunk, ezeket a szempontokat, az életnek ezt az ölelkezését elfelejti. Most valahányszor a görög filozófiához nyúlunk hozzá, a szellem, a lélek, az intelligencia, ezek általában mindig más-más szerepekben, de ugyanazzal az üzenettel tárulnak elénk. Tehát a lélek intelligenciáját tulajdonképpen én nem tekintem másnak, a magam életéről beszélve, mint azt, hogy az a sok információ, amit összegyűjtünk, megtanulunk, az lassanként összegyúródik, és megszelidülve az embernek a jelenlétét más emberek jelenlétével együtt komfortossá, vagy kedvessé, vagy pedig élvezhetővé teszi. Ez a lélek intelligencia, ez tulajdonképpen aztán feloldódik abban az extatikus, meditatív lelki állapotban, amikor a lélek maga önmagát is látja belülről. Érzi mindazt, aminek következtében ő a teremtettség szépségét, jóságát és örömét érezheti, és ezt megosztani másokkal csak úgy tudja, ha túlcsordul. Ha önmagában tartaná, akkor önmagáért ez nem volt egyáltalán jelentékeny, így pedig, ha ki ömlik önmagából, akkor más emberek gyógyulására szolgál. Az iskolás filozófia azt mondja, hogy bonum est diffusivum sui. Tehát a jó az kiömlik önmagából. És ennek a kiáradásnak a formáit, a mozaikjait próbálja összerakni az emberi intelligencia, amelyet úgy kapunk, hogy a szentírási kép szerint, vagy képlet szerint az Úristen az ember lelkébe lehelte az ő szellemét, és így lett az emberből éltető lélek. Tehát ebben benne van az, hogy az intelligencia az direkt adomány, direkt teremtési anyag, és a lélek az a hely, vagy pontosabban az az élet tér, ahol a szellemi impulzusok megtalálják a maguk helyét, és ezáltal életteret tudnak biztosítani.
Gábor, egyetértünk-e azzal, hogy a gondolati, intellektuális, racionális megismerés útja nem ellentétes az intuitív úttal, ezért egyik a másiknak nem az ellensége?
Hát annak idején bennünket az iskolában úgy tanítottak még a múlt rendszerbe, hogy létezik ideális vagy idealisztikus szemlélet az életről, és van materiális felfogás, ami alapjában véve a matériát szentségnek tekintette. Na most, hogy végül is mi az anyag, ezt manapság még a kvantumbiológusok és a fizikusok sem tudják meghatározni, mert a szellemnek is van anyaga, sőt, a szellem anyaga sokkal finomabb, mint bármi más egyéb. A léleknek az intelligenciája pedig még ennél is finomabb, mert képes leképezni mindazt, amit a szellem a maga élességében és isteni eredetében az emberek elé tár. Tehát én csak annyit tudnék mondani, hogy ateista, vagy materialista, vagy stb. Az embert, mint eseményt, ha nem így tekintjük, nem úgy tekintünk rá, hogy az ő igazi központja tulajdonképpen hármas felosztásban, vagy hármas játékban fordul elő, akkor csak annyit tudunk mondani, hogy van egy fekete világ, és van egy fehér világ. Így pedig az egész emberi lényt ragadjuk meg. Na most ez a fajta gondolati intellektus és racionális megismerés, ez általában filozófiai leírást hordoz magában. A megismerés az a német nyelven azt mondják, hogy úgy ismerünk meg valamit, hogy szembeállunk egy tárgyal. Gegenstand, németül azt jelenti, hogy szembeállok valamivel, ránézek, és az ismeret, amit üzen, azt az ismeretet én valamilyen rendszerbe próbálom szedni, és azt körülírással elmondani, hogy az mit mozdított meg bennem. Na most, ha az emberre nézünk rá, akkor az emberi esendőséget sokféle szempontból láthatjuk. A lélek kisugárzó erejéből. Azon kívül a szellem megkülönböztető élességéből. Azon kívül a test rugalmasságából, vagy peshetségéből, ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek az esendőségre és az eseményre utalnak. Na, az esemény az azt jelenti, hogy állandóan formálódik, alakul, szépül, a szépből a tisztulás folyamatába alakul át, olyan, mint a hajnal hasadás, amelyet egyszerre átjár a sötétség és a világosság. De ennek a szerves fejlődésnek a gondolatiságát, az intellektuális és racionális megismerését, ha külön vesszük, mindenikről külön beszélgetést lehetne tartani. Mert a gondolatnak a struktúrája teljesen más, az intelligenciának a struktúrája teljesen más, és a megismerésnek az az útja, amit intuíciónak nevezünk, az ismét más.
Maradjunk még egy kicsit ennél a kérdésnél, az anyagnál tehát, és ezt azért akarom, mert ahogyan az anyag nem ellensége a szellemnek, és ezért az anyagi világ elleni küzdelem, vagy az anyagi valóság tagadása annak illuzórikus voltának hirdetése sem elfogadható.
Hát ez természetes. Hát az előbb mondtam azt, hogy még a technológia, ami jelentésében etimológiailag azt jelenti, hogy értelmi okoskodás eredményeként kitalált dolgoknak a kivitelezése. Még ez a dolog is magában rejti azt, hogy a szellem és az anyag táncában kölcsönhatás van. Tehát nem kell nekünk tagadnunk semmit, mert minél inkább tagadunk valamit, általában az iskolás filozófia szerint, hogy újra ezt ismételjem, a duplex negáció, affirmáció ezt, a kétszeres tagadás az affirmációt jelent, tehát ha valaki valamit nagyon-nagyon tagad, az azért tagadja, mert alapjában véve nem szeretne szembesülni vele. Most, ha valaki nem akar valamivel szembesülni, megvan hozzá a szabadsága. Viszont akarva akaratlanul eljön az a pillanat, amikor szembe kell néznie azzal az egyszerű üzenettel, hogy ki vagyok én, és tulajdonképpen mi az az élettér bennem, ahol nekem tágulnom kell, ahol nekem tudomásul kell vennem azt, hogy a fejlődés velem és általam zajlik, és az, hogy szellemi lény vagyok, miközben a lelkem intelligens, mert a szellemet ingyen kaptam a teremtőtől, és a lelket arra kaptam, hogy ezt az információt, ezt az antenna üzenetet tisztességgel fogadja.
Meggyőződésem, hogy el kell fogadjuk azt, hogy amit a régi emberek, vagy például a Biblia léleknek vagy szellemnek nevez, az az agyban van. Úgy hiszem, hogy, hogy ez egyáltalán nem ellenkezik a Bibliában írtakkal, vagy egyáltalán az Isten hittel?
Egyáltalán nem. Jelen pillanatban, tehát a genetikai örökség üzenetéből is látható és tudható az, hogy a szellem energiája, az akciópotenciálok, amelyek az embernek az agyában működnek, azok mérhetők. Tehát digitálisan kimutathatók. Ellenben ennek a természetére még jelen pillanatban semmilyen fajta műszer nem született, csak egy másik ember, aki érzi azt, hogy az üzenet, ami belőled árad, az tényleg pozitív vagy nem pozitív. Hogy megfontolt vagy nem megfontolt, átgondolt vagy nem átgondolt. Most ezek a dolgok azok tulajdonképpen, amelyek az ember számára azért lehetnek nyilvánvalóak, mert valósak. Ha valós valami, akkor nyilvánvaló. Tehát az előbb, ahogy mondtam, hogy a jó kiárad önmagából, ezért lesz nyilvánvaló. Ezt az antennát az ember érzi. Na most azt én nem mondom egyáltalán, hogy egy sebészeti műtét, amit kifejezetten mondjuk lézerszikével végeznek, nem igen érzékelni azt pontosan, hogy körülbelül hová kell hozzányúlni. Ezt az orvostudomány nagyon jól tudja. De hogy ez miért van, és hogy miért felelős, arra választ még nem tudtak adni mostanáig. Hogy ez azért felelős, mert idáig eljut a leérő tudomány. De a szellemnek, a léleknek és a test intelligenciájának együttesét azt hiszem, hogy örökös kérdésként nyitva tudjuk hagyni.
Igen. A régi emberek például a szív szót használták az ember lényegének kifejezésre, de nem hinném, hogy azt hitték, hogy ott foglal helyet ténylegesen az ember lelke, szelleme, vagy akármije. Egyszerűen így fejezték ki, ha az ember lényegéről, vagy épp a belsejéről akartak beszélni. Szerinted ez hogy van?
Hát ez nagyon egyszerűen. Amikor historikus eseményekről hallunk a Szentírásban, akkor ez az én meglátásom, hogy nem annyira a szívünk okosságát, hanem inkább a narratívákat, amiket ma olyan elegánsan használjuk, hogy ez egy ilyen narratíva, hát történelmi tényeket sorolnak föl olyan színuszgörbés formában, hogy egyszer fenn, egyszer len. Na most, amikor a zsoltárokat kezdjük imádkozni, és a zsoltároknak a mélységes üzenetével szeretnénk azonosulni, akkor ezt az intelligenciánkon keresztül a szívünkbe visszük le, és csak úgy lesz érthető és érezhető számunkra a zsoltárnak az üzenete. És ez azért aktuális, mert ez olyan, mint egy színkompozíció. A színkompozícióban is minden, ami szép, az összefolyik, és a diszonanciát még akkor is feloldja, amikor látszólag, logikusan ott semmi olyasmi nincs, amit egyébként úgy kellene összerendezni, hogy az logikus. Tehát a teremtésben van egy olyan fantasztikus dolog, amit mi vagy ámulva és beavatottan nézünk, vagy sehogy sem, mert értelmezni kár, azzal tönkreteszünk sok mindent.
Egy biztos, hogy az emberi értelem működését ma még nem nagyon érti a tudomány sem. Vajon miért?
Hát azért nem érti a tudomány, mert hogy ez a felvilágosodás utáni szétválasztása az életnek, hogy az tudományos, ami általában kizárással dolgozik, vagy pedig egyszerűen kérdéseket nyitva hagy, és hogy kritikus, azt jelenti, hogy átrostálja azt ismeret anyagot, ez gyakorlatilag manapság nem így néz ki. Mi az, hogy tudományos, és mihez képest? Ha azt mondjuk, hogy laboratóriumi munka, akkor azt kérem szépen, az laboratóriumi munka. De ha az életed rajta van, és az életed benne van, akkor az nem munka egyáltalán, hanem az egy hivatás, egy küldetés, az már szellemi munka, és ha kicsit komolyabban veszük, akkor lelki munka is, mert ha valamit meg akarsz vizsgálni, és főleg az emberi agynak a vizsgálata, az annyi kérdést föltesz, hogy előbb vagy utóbb a kutatónak rá kell jönnie arra, hogy vannak olyan természeti események, vagy esendőségek, vagy üzenetek, amire ő egyáltalán nem tud választ adni. Csak hozzávetőlegesen. Ez úgy tűnik, mintha.
Apropó az emberi értelem működése és a tudomány. A fizikai működést persze értik valamennyire, és akár az is lehet, hogy majd olyan számítógépet tudunk majd létrehozni, kreálni, csinálni, amelyik az emberi agyhoz hasonlóan fog működni hardware szinten.
Hát az kétségtelen, hogy az energia az minden formájában, mesterséges formájában is, és ingyen kapott, kegyelmi formájában is, reproduktív. Tehát azt jelenti, hogy termeli önmagát, képes átalakulni. De most felteszem én a kérdést azt, hogy itt van ez az úgynevezett késél, amikor az emberi agynak a méltóságát meghaladja egy kibernetikai intellektus. És ez egy olyan megaláztatás lesz majd az emberiség számára, amikor le kell vennie a kalapját és azt mondani, hogy jó, nekünk a szabadságunk tényleg mindenre képesítést ad, vagy pedig egyszerűen tagadást is, a tagadás lehetőségét is adja. De az az érzésem, hogy ezt senki nem szeretné, mert abban a pillanatban az emberi léleknek az intelligenciája elvesz, és a mesterséges intelligencia pedig az embert embertelenné teszi.
Gábor, köszönjük az eddigi válaszokat. Hölgyeim és uraim, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk ezt az értékes beszélgetést.
Az életben boldog akarsz lenni, csinálj zenekart, és hogyha abból nem lesz semmi, vegyél magad mellé egy kutyát vagy macskát társnak, mert nem beszél vissza. A szíveddel, a szemeddel esni, ha becsukod vágyak, és ha kinyitod semmi. Piros, ha leesik.
Folytatjuk a beszélgetést a ma esti lélektükör meghívottja a dr. Körlő Gábor teológus vallástörténész. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismételjük röviden az elérhetőségeket. SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhely Rádió lélektükör. Mai témánk a lélek intelligenciája. Gábor, sokan úgy vélik, hogy a világot két véglet felől közelíthetjük meg.
Hegel erre nagyon szép magyarázatot adott, amikor a kvantitatív változásokat kvalitatív változásokként definiálja. Na most ez ugyanez a munka, ez érződik a hasznos munkában. Egy egyszerű példát mondok csak. A hasznos munka, én mint papi ember mondom azt, hogy a liturgia az eredeti elnevezésén hasznos munkát jelent. Na most a liturgiában semmi olyan nem történik, amit fizikailag az ember érzékel. De szellemileg viszont, ha feltöltődik, akkor abban a pillanatban látja azt, hogy a szellemi feltöltődés szabaddá teszi őt arra, hogy az anyagi világgal tisztességesen tisztában legyen. Nem azt mondom, hogy kommunikáljon, de az anyagi világnak azt a szövet tartalmát, vagy szöveg anyagát, vagy szövet anyagát, ami érzékelhető, azt ne úgy nézze, hogy az egy lélektelen valami, mert a dolgaink, amelyek körülöttünk vannak, ezek mind tele vannak azzal a szellemiséggel, mint a megszentelt kövek, vagy a megszentelt falak, amit az emberi lélek és szív hordoz, és amit az értelem csokorba szed. Na most ilyen értelemben egy lakás például, ha ott egy olyan ember lakik, aki szellemi munkával foglalkozik, vagy lelki ember is még emellett, akkor annak a lakásnak a hangulata megváltozik. És az anyagtól a lélekig gyakorlatilag nem egy vákum keletkezik, hanem egy egységes egész, ami az egész háznak a komplexitását, a háznak a szellemét meghatároz. Ez a genius loci. Na most mindegy, hogy honnan fogjuk meg a témát. Alapjában véve az, hogy anyagtól közelítünk a szellem fele, vagy a szellemtől közelítünk az anyag fele. Ha mi magunk nem tudunk igazi katalizátorok lenni a kettő között, sohasem fogjuk megérteni azt, hogy az anyagi valóság miért anyagi valóság, és hogy a szellemi valóság miért szellemi valóság. Azt hiszem, hogy a választ én így, hogy mostanáig magamba is tapasztaltam, és látom is, hogy inkább az dönti el, hogy te magad otthon vagy a te saját lelkedben, van-e benned annyi szabadság, hogy meg tudj nézni dolgokat, és van-e annyi bátorság benned, hogy meg tudj engedni dolgokat, hogy megérintsenek. És az értelmezésnek az a formája, amit el kell mondanunk, mert ez a beszélgetés is tulajdonképpen egy értelmezése annak, hogy mi miért létezünk, az csak egy töredéke annak, amit képes az emberi lélek átölelni, és ahol képes olyasmit is tudni, amit talán szavakkal nem tud kifejezni. A misztérium szó erre van, tehát a műeó szó azt jelenti, hogy beavatni. Amikor valaki szemlélődni tud, akkor azt jelenti, hogy látja, érzi az úgynevezett materiális dolgoknak a közepét is, mint hogyha azoknak is a közepe üzenetet hordozna számára.
Szavaidból arra is lehet következtetni, hogy valahol mindkettő ugyanazon intelligencia kifejeződése és megnyilvánulása, pusztán nézőpont kérdése, hogy miként fejeződik ki, és hogy miként közelíthetjük ezt meg, avagy miként értelmezhetjük.
Nagyon érdekes, hogy Albert Einsteinról jegyzik föl, hogy ő azon emberek közé tartozott, hogy először intuitíve valamire ráérzett, és azt utána pedig képletszerűsítette. Na most ezt én a gyerekekkel kipróbáltam, hogy például ott van a sűrűség képlete, a ρ egyenlő m per v, és minden gyerek, aki mondjuk 7.-8. osztályos gyerek, ismeri ezt a képletet, és azt mondtam, hogy a Szentírásból vegyenek egy-egy mondatot, és helyettesítsék be az úgynevezett betűk helyett. de és nézzék meg, hogy milyen eredmény származik belőle. Na most a ráérzés, az intuíció az embernek egy olyan tulajdonsága, aminek következtében részt tud venni a teremtés folyamatában. Tehát alkot az ember, munkatársává válik az alkotónak ez által, hogy ezt képes ő tudomásul venni, aztán magát közelengedni hozzá, és magát a végén megadni, és élvezni azt, hogy a teremtés rendje milyen finoman mozgatja. Tehát ez olyan körülbelül, mint az, amikor valaki elkezd táncolni, és nagyon finoman belemélyed a táncba, és eltűnik a táncos, és megmarad a tánc. Ez egy valami ilyen képletben, egy ilyen spirituális képletben megfogható ez a dolog.
Az intelligencia talán nem egyenlő sem az intellektussal, sem a racionalitással, ám egyiket sem zárja ki magából, sőt magában foglalja őket, de nem csak. Ez kívülről nézve igen félreérthető, vagyis érthetetlen a kérdés, hogy miként lehet azonosítani az intelligenciát a szeretettel.
Hát a szeretet intelligenciája és az intelligencia szeretete, ez egy olyan ölelkezés, ami egymást nem csak kiegészíti, hanem generálja is. Ezt meg lehet figyelni. A lélek intelligenciája, vagy a kultúra lelke, a lélek kultúrája. És a kultúrát, még egyszer azt hiszem szó, erről beszéltünk, I. és Gyula úgy határozta meg, hogy amikor a szántóvető szétszórja magokat, akkor nem csak a saját parcellájára gondol, ha egy pár mag átesik a szomszéd parcellába, emiatt ő nem idegeskedik. Na most a lélek ereje és az intelligencia ereje csak abban az esetben válik nyilvánvalóvá, itt ez a lényeg, hogy nyilvánvalóvá válik, hogyha egymással ölelkeznek, és egymással táncot lejtelek, ugye az előbb mondta.
Sokan azt állítják, Gábor, hogy a mai tudomány is valahol még mindig valamiféle misztikus lélek-szellem dologban hisz. Tényleg, te ezt hogy látod, és hogy magyarázod?
Az, hogy miben hisz valaki, az megint csak a morális elvek határáig megy el. Tehát, hogy egyik dolog jobb a másiknál, de én azt a friss gyermeki bizalmat, amivel gyakorlatilag a világot meg tudja közelíteni mondjuk egy harmadik osztályos gyerek, vagy egy mondjuk egy 5-6 éves gyerek, akinél az események és a tények egybeesnek. Tehát ha azt kérdeznéd tőle, hogy hová szaladsz, azt kérdezni, hogy hová szaladok? Hát én gyakorlatilag a szaladásban vagyok otthon. Na és ezekkel a dolgokkal azért szeretném én azt, hogy tehát ha olyan tudós hívsz te ide, aki igazán tényleg matematikával és fizikával foglalkozik, és a két határhelyzetről, erről a határmesdjéről kezd neked beszélgetni, akkor ő számszerűsítetten is, matematizáltan is arról fog beszélni, ami a léleknek meg a szellemnek a munkája. Csak teljesen más képletrendszerben.
Gábor, a tudat szükségszerűsége. Vajon képesek vagyunk-e teljesen tudatosak lenni, és ugyanide tartozik, hogy vajon mennyire szükséges ez?
Hát a tudatosságnál semmi sem fontosabb. A tudatosság azt jelenti, hogy jelen vagy mindenhol, ahol ott vagy. Tehát ha most történetesen ezt a papírt a kezemben tartom, ránézek, akkor ez egy olyan cselekedet, hogy ebben a pillanatban ezt teszem. Nem máson jár az eszem. Most, hogy beszélek, azonosulok azzal az artikulussal, amit kiejtek. Ha cipőt pucolok, akkor a cipő puszolás rituáléjába simulok bele. Ha kávézom, akkor a kávé illatának és az egész hangulatának a titkát engedem, hogy magamba tudjam szívni. Ha emberekkel találkozom, akkor nem mondom azt, hogy véletlenül összetalálkoztam veled, hanem azt mondom, hogy azért találkoztunk, mert ebben a találkozásban valami olyan születik, ami egy harmadik finomságát mozdítja meg, aminek következtében elindul ismét valami. Tehát érdekes, hogy ezt az összerendeződési szépséget, nagyszerűséget, ha az ember jól megfigyeli, akkor a tudatosság automatikusan fölkínálkozik számára. Hát ez csodálatos dolog. Csak ehhez el kell tudni csendesíteni az agyunkat. Állandóan ne zakatoljon. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. És erre is van módszer, hogy hogyan tudjuk az agyunk zakatolását elcsendesíteni. Egyszerű imádsággal bemosakszunk, és utána az egyszerű ima után következik az, amikor csend van bennünk, és amikor csend van bennünk, akkor föl és le, és minden irányba tudunk járkálni, a megfigyelésünk komplex lesz, a lelkünk befogadó képessége örömteljes lesz, és az értelmünk élessége pedig intelligens lesz, és az intelligenciánk pedig értelmes lesz. Tehát itt ölelkezik minden.
A következő percekben Csilla kérdése: mit mond a Biblia a szellemről, lélekről, értelemről és szeretetről?
Hát a Szentírás az egészet a szív okosságában markolja meg. A szellem az kifejezetten, ahogy mondtam, azt az Úristennek tulajdonítja a Szentírás, mert az ő szelleme az, ami a föld anyagát éltető lélekké formálta át. Most a Szentírásban a szellemre vonatkozóan rengeteg kifejezés van, hogy hogyan fejlődik például a mustármag, azon kívül az elrejtett kincsnek mi az értéke. Aztán az élet és halál kérdése például többek között. Azután a gyógyulás képessége, ami belénk ültetett tudomány, tulajdonképpen, mert ha mi nem fogadunk el egy ilyen úgynevezett, nem azt mondom, hogy beavatkozást, hanem egy ilyen üzenetet, hogy valaki például a gyógyulás által új emberré képes formálódni, akkor nem fogjuk megérteni azt, tehát nem lehet szétszedni tulajdonképpen. Tehát ha Jairus leányát Jézus meggyógyította, vagy föltámasztotta, ebben minden benne van. Tehát ebben benne van az is, hogy ott van egy ember, ott van Jézus, ott van a gyógyulás, annak a harmóniája, és az ezzel következő összes olyasmi, ami az embert emberré teszi. Mert egy ember akkor lesz ember, amikor a csodát képes meglátni. És az életünk tele van ilyen apró csodákkal. Nem csak föltámadási csodákkal, hanem az előbb elmondottakkal, hogy én veled nem véletlenül találkozom, azután, hogy ezeket a betűket nem véletlenül írom le, nem véletlenül vagyok az, aki vagyok, ha tudok azonosulni azzal, amit kaptam az élettől, amit kaptam az Istentől, stb.
Igen, a nem materialisták közül sokan a hitet úgy értelmezik, hogy semmiféle bizonyíték nem kell a hithez, sőt, mi több, semmi sem kell, ez pedig lehet, hogy vakit.
Hát valóban így van. A valószínűsítés az egy olyan tudomány, ami onnan származik tulajdonképpen, hogy óriási szabadság van bennünk. Tehát mi minden idézőjelben mondott szellemi tevékenységünket a lélek végtelen kútjából s annak a vizéből próbáljuk felhúzni. Na most a léleknek ezt a fajta végtelenségét nagyon egyszerűen nagyon sok lelkiíró úgy határozza meg, hogy ez olyan, mint egy tükör, amiben ha belepillantasz, saját magadat látod benne, és ha saját magadat meglátod, akkor a tükörnek a természetéből ki tudod következtetni azt, amit Pál apostol mond a Korintusi levélben, hogy ma még csak tükörben homályosan látunk, de látunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a hitnek tulajdonképpen jó magam, úgy jöttem rá arra, hogy az információk megtanulásával, a memorizálással, azon kívül mindaz, aminek az összefüggéseit az ember megérti, egy bizonyos idő után, ha nem teszi ezt meditatívan, akkor egy agy tröszt lesz belőle, de nem lesz ember. Tehát az információt, ha nem viszed le a szívedbe, akkor az információból bölcsesség soha nem lesz. És a bölcsesség az nagyon-nagyon fontos dolog az ember életében, mert ez adja meg a tudatosságnak minden kicsi, apró mozzanatát.
Van egy érdekes kérdésünk, csak azért, hogy a hangulatot is erősítsük, írja egy hallgató. A feleségemnek semmi esze nincs, semmi kötelesség tudata. Mi hiányzik belőle? Írja a hallgató, akinek a telefonszámának a vége 3714.
Hát azt hiszem, hogy mind a kettenüket ide kellene hívnunk ahhoz, hogy megfelelő dialógust tudjunk kialakítani, mert tehát audiatur et altera pars, ahogy a latin mondja, meg kellene hallgatni a feleségét is arról, hogy neki körülbelül mi a véleménye erről. Ítélő képesség gyakorlatilag egy családban akkor működik tisztességesen, ha harmónia van a családban. Ha elszakadt valami a családban, és ez általában mindig a lelki kötelékre értendő, akkor radikálissá válik az ember, és kirekesztővé.
Elhangzott a kérdés, mert mindent a hallgatókért, folytatjuk a beszélgetésünket. Gábor, a fejlett érzelmi képességű embernek nagyobb az esélye a megelégedett termékeny életre, mert elsajátította azokat a lelki szokásokat, melyek a teljesítő képességét fokozzák.
Én sokszor elgondolkodtam azon, hogy én Nobel-díjat nem azoknak adnék, akik bonyolult tudományokban jeleskednek, hanem egy óvonéninek, aki képes egy gyereknek azt mondani, hogy fiam, benned ez a csira ott van, és erre vigyázz, és ezt a magot ügyesen szépen bonts ki magadban, vagy ezt a kis gyémántot csíszold meg. Ebből lesz neked az életben az, ami a szabadságodat, az alkotókészségedet, a szép iránti érzékedet és önmagadat megtalálva az életedet fogja jelenteni. Ez a tudomány, ez tényleg a lélek intellektusa. És erre nagyon sok ember azért nem mer vállalkozni, mert tehát nem erre tanítanak. Nem erre tanítanak. Alapjában véve az okítás az egy kiszolgáló rendszernek, egy jól megszervezett struktúrának a munkáltató felületévé válik, ahol mindenki valakitől függ, és ez a függés, ez annyira emberi módon és szembeötlően a kizsákmányolás fele vezeti az emberiséget, hogy az embernek egyszerűen úgy az átlag gondolkodású embernek ez természetes, hogy igen, ez így, az élet ilyen, és ezt végig kell gürcölni, és végig, stb. De aki egy kicsit veszi a fáradtságot, és odafigyel arra, hogy ami történik vele és benne, ha nem teherként éli meg, akkor a szabadság előszobájában már az első lépés megtalált.
Az érzések rendkívül sok energiát használnak és kötnek meg, amely azután más területeken hiányzik. Az érzelmi terítettség gátolja az összpontosítást. Miért?
Attól függ. Ha valaki emocionális, azt jelenti, hogy nincs meg benne az az indiferencia, amely a léleknek a képességei közé tartozik. A lélek indiferenciája nem azt jelenti, hogy nem törődök semmivel, hanem az, hogy képes vagyok az érzelmi túlburjánzásaimat finoman kordába tartani, vagy elfogadni. Ez olyan pontosan, mint a lélegzés. Minél lassabban lélegzem, minél rendszeresebben próbálok odafigyelni a lélegzett vételemre, annál nyugodtabb leszek. Na most, ez pontosan így van, ha hirtelen egy érzelmi hullám elkap, leülök, vagy megállok, és hagyom, hogy ennek a hullámnak az erős ütése az átmenjen rajta. A másodszor már nem fog megütni, másodjára már megszeridül.
Időközben SMS érkezett a műsor oldalára. Milyen akciókat helyez kilátásba az egyház, hogy kiegészítse az iskola silány tevékenységét, az anyagi és lelki tevékenységének összekapcsolására, kérdi Ferenc Tibor Csíkszeredából.
Hát alapjában véve én egy egyházi iskolában jártam, és az osztályfőnökünk egy piarista paptanár volt, aki matematikából, irodalomkritikából, és azon kívül fizikából is jeleskedett. Na most egy ilyen tanárembernek a jelenléte minket ugratott valósággal, hogy ki szedje belőlünk, amire képesek vagyunk. Na most ilyenkor ezt a fajta, mert a tanár az professzor, az hitvalló elsősorban. Tehát amit elmond, azt nem csak leellenőrizte, hanem érzi is a lelke mélyén. Én, ha igazán tényleg egyházi iskolákról beszélünk, vagy akármilyen más iskoláról, amelynek nem a profilja, hanem a lelkülete olyan, hogy ott tényleg hiteles emberek vannak, én csak abban látom azt, hogy hiteles tanárai voltak egy leendő tanárnak, és ő ezért lesz hiteles. Tehát én ezt látom. Tehát egy tanár vagy két tanár egy embernek az életét meg tudja határozni arra nézve, hogy ő maga is becsületesen és komolyan vegye a tanulmányait is, és önmagát is.
Gábor, köszönjük a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Lélektükörbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti meghívottunk dr. Köllő Gábor, teológus, vallástörténész és műszaki munkatársunk Tomádorin nevében is. Következzen most a Lélektükör ma esti gondolata, Popper Péter. Ami fontos, azt csöndesen ébren kell tartani magunkban napról napra, és egy pillanatra sem szabad elengedni, mert egy napon valóság lesz.
Hát a csönd az már önmagában egy valóság. Tehát muzsikát nem tudsz hallgatni csönd nélkül. És a legszebb muzsika a csönd, mert abban igazán tényleg az alkotás tánca ott van az a fajta megközelíthetetlennek látszó világ, amiről nagyon sokan beszélnek, viszont ez a világ, ez bennünk van. Tehát ezt a világot mi úgy kaptuk meg, hogy két pont között a legrövidebb út az egyenes. Tehát az a lélek, aki minket megformált, a saját lelkünk által formált meg. Na most ez nagyon érdekes, Szent Ágoston mondja azt, hogy Isten, aki a te beleegyezésed nélkül teremtett meg téged, a te beleegyezésed nélkül nem vált meg téged. Na és fordítva is mondhatnánk, tehát ugyanez áll a fordított képletre is.
Köszönjük a hozzászólást, Gábor. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Az elmúlt órában dr. Köllő Gábort és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.